Izgalmas időket élünk a tőkepiacokon, komoly volatilitás van. Az elmúlt hetekben javult a hangulat, legalábbis április elejéhez képest mindenképpen, akkor emlékeim szerint az S&P 500 5000 pont alatt is járt. Itt van a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Hogy állnak most akkor ezek a globális tőkepiaci folyamatok, és elsősorban régiós szempontból ennek milyen hatásai lehetnek, mennyire nyugodtak meg a kedélyek?
Valamennyire igen, tehát az látszik most az elmúlt hetekben, ahogy a gyors jelentési szezon elkezdődött egyébként a tengeren túlon is, meg egyébként Magyarországon is, erről is fogunk majd beszélni, ahogy azért nyilván a vámpolitikai bejelentésekre is figyel valamennyire még a piac, itt azért a britekkel például az amerikaiak azért kötöttek is különböző megállapodásokat. Ez alapvetően segít a hangulatnak a javulásában, meg ugye nyilván itt a korábbi bejelentéseknek a mérséklése, ugye a felfüggesztése 90 nappal, az segített azért itt a hangulat javulásában. Tehát azt látjuk, hogy alapvetően pozitív híreket kapnak a befektetők, ahhoz képest legalábbis, amit kaptak mondjuk március végén, április elején. De hát nyilván azért a korábbi csúcsokat még nem érték el az indexek. Egyébként Amerikában például ez elég látványos azért még ez az elmaradás, de egyébként azért Európában nem olyan rossz a helyzet, és hogyha egyébként a régióra koncentrálunk, akkor ott is azt látjuk, hogy például a Bux Index kapcsán azért hát elég magasan vannak már az árfolyamok. Gyakorlatilag a kérdés most már sokan úgy teszik fel, hogy mikor lesz, vagy mennyire közel reális az, hogy elérheti a Bux esetleg ezt a 100 000 pontos mágikus értéket. Nem vagyunk ettől már olyan nagyon-nagyon messze, és nyilván azért ennek kapcsán szerintem különösen fontos, hogy milyen a nemzetközi piaci hangulat, ugye az ugye alapvetően javul. A gyors jelentési szezon sem alakul egyébként rosszul a tengeren túlon, de itt is szerintem inkább azt kell mondani, hogy talán nem kapnak olyan negatív híreket a befektetők, mint amit mondjuk várhattak volna alapvetően így a Trump bejelentései után, és ez talán egy picit oldja azt a fajta bizonytalanságot, amit ugye korábban láttunk, és egyébként ebbe a trendbe illeszkedik be természetesen a magyar gyors jelentési szezon is.
Nézzük is akkor meg, hogy akik eddig jelentettek a blue chipek közül, azok milyen számokkal és milyen üzenetekkel rukkoltak elő. Kezdjük talán az OTP-vel, blue chip a régióban is egy meghatározó bankcsoportról beszélünk. Bencsik László, a társaság vezérigazgató helyettese értékelte is a negyedévet. Ugye itt az első negyedévnek a tényszámai azok, amik publikálásra kerültek, és azt már előzetesen lehetett tudni az elemzői konszenzus alapján, hogy maga a bankcsoport az összes extra terhet, különadót azt az első negyed évben számolja el, de hát értelemszerűen ezekkel azért lehetett tisztítani a számokat, és ez alapján tulajdonképpen akár rekord negyed év is lehetett volna ez az első három havi időszak az OTP-nél.
Igen, ezt jól látod, tehát ezeket valóban érdemes figyelembe venni, hiszen azért az elég sok egyszeri tétel, vagy ebből a szempontból egyszeri hatás az, amivel lehet tisztítani a számokat. Persze lehet nézni konkrétan a végső számot is, nyilván annak is van üzenetértéke, de az egyértelmű, hogy ugye a főbb számokra ránézünk, akkor ez nagyjából hozta a várakozást az OTP, tehát nagyon nagy meglepetést igazából nem okozott. De igen, amit említettél, tehát az extra adóknak az elszámolása, illetve a különböző módosító tételeknek majd a későbbi negyedévekben való elszámolása azért az okozza ezeket az egyszeri hatásokat, ezeket kiszűrve tényleg jó eredményt láthatnánk. Egyébként talán amit érdemes nézni szerintem az, hogy a működési eredmény például hogyan alakul, vagy éppen a nettó bevételek hogyan alakulnak. Én is itt azt láttam, hogy alapvetően pozitív trendek mutatkoztak, tehát hogy azok a fajta fundamentumok, amiket az OTP körül el szoktak mondani, hogy erősek, például a hitelezés bővülés kapcsán, vagy a teljesítő hitelállomány kapcsán, azok igazából hozták a várakozásokat. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem pozitívum volt, vagy alapvetően pozitívan lehet fogadni ezt a jelentést az OTP kapcsán, illetve nyilván az előrejelzéseket is megtartotta a menedzsment, amit szerintem ilyenkor a befektetők is azért figyelhetnek, viszonylag erős saját tőkearányos megtérülést várnak továbbra is az idei évre. Tehát, hogy igazából olyan nagyon komoly negatív meglepetést igazából nem kaptak a befektetők, sőt, én azt gondolom, igen, tehát, hogy a várakozásnak megfelelő számok miatt inkább egy ilyen pozitívumként lehet az OTP jelentésére figyelni, ami nyilván azért fontos, mert az OTP az a legnagyobb részvény gyakorlatilag a magyar piacon, tehát az, hogy itt mi történik a jelentés során, azért azt mondom, a magyar piaci hangulatra is hatást gyakorolhat, közép-hosszú távon is akár. Ilyen szempontból ez a magyar részvényekre általánosan is szerintem optimista hangulatot jelenthet majd a piacon.
Oroszországra mindenképpen térjünk ki, mert az első negyed év vonatkozásában egy nagyon komoly profit hozzájárulás az, amit már csoportszinten adni tudott. Hogy néz ez ki az OTP esetében most? Bencsik László annyit mondott, hogy Oroszországban a stratégiánk nem változott, mivel a bank értékesítés gyakorlatilag lehetetlen.
Az OTP kapcsán én azt gondolom, hogy azért itt egy elég komoly, divers portfólió van, tehát hogy nem csak az orosz lánybankról van szó, hanem elég sok lánybankról van szó, és azért egy profit hozzájárulást nézünk, akkor azért elég sok más lánybanknak a szerepe adott esetben középhosszú távon valószínűleg nagyobb, és hogyha mondjuk az értéket tulajdonítjuk ezeknek, akkor valószínűleg jelentősebb. Hát én azt gondolom, hogy egy-egy leánybankot külön kiemelni nem biztos, hogy olyan túlzott nagy jelentősége van, itt régiós trendeket érdemes talán nézni, és ezek a régiós trendek én úgy gondolom, hogy összességében pozitívak. Nyilván ennek kapcsán mondjuk a VAM történetek is érdekesek lehetnek, hogy mondjuk rövid távon esetleg milyen gazdasági következményekkel, növekedési áldozattal járhatnak esetleg a régióban, vagy mondjuk középhosszú távon milyen mértékben jelenthetnek akár még lehetőséget is. De én azt gondolom, hogy az OTP kapcsán itt a hitelezési trendeket, hogyha a regionális szinten vizsgáljuk, akkor elég erős számokat lehet látni.
Egyre több a 30 ezer forint feletti célár most már az OTP esetében. Ti hogyan látjátok, így a gyors jelentés változtatott-e ezen, illetve nagyságrendileg hogy néz ki az OTP értékeltsége most, hogyha itt az előre mutató profitokra, vagy akár a könyv szerinti értékre gondolunk, tehát akár 2025-2026-os várakozások kapcsán?
Túlzott nagy változás nem jelentett, ugye az anyavállalati intézményi célárunk az 29 ezer forintos, tehát hogy ezt itt pár héttel ezelőtt frissült, tehát ebből a szempontból olyan nagy változás nincs, mi azt gondoljuk, hogy továbbra sem nevezhető drágának az OTP, a kilátások igazából kedvezőek, tehát összességében a fundamentumok is stabilak szerintünk, illetve hát azért az a jelentés is, én azt gondolom, hogy ezt inkább megerősítette sem, mint megcáfolt, tehát olyan túlzottan nagy változásra ebből a szempontból most így nem került sor.
Ezúttal lényegében egy időbe esett a MOL és az OTP gyors jelentése. Az olaj vagy energiacég kapcsán mire érdemes figyelni, mit mutattak az első negyedéves tényszámok, és milyen üzeneteket fogalmazott meg a menedzsment?
Igen, tehát a MOL is jelentett az OTP mellett, és azért ez egy ebből a szempontból is fontos nap volt így a magyar tőkepiac számára. Mi azt látjuk, hogy a MOL jelentés jobban sikerült a várakozásoknál. Nagyjából minden szegmensben az elmondható, hogy sikerült jó eredményeket produkálni. Ugye itt az upstream szegmens az alapvetően erősen teljesített, azt is el lehet mondani, hogy itt például a gázáraknak a szerepe ebben azért elég jelentős volt, és talán az elemzői várakozásoknál is ugye erősebben alakult. Illetve a downstream az összességében azért tavalyi negyedéves szintet is többé-kevésbé azért tudta hozni. Az látszik egyébként, és talán ezt még ki lehet emelni a jelentés kapcsán, hogy azért a marzsok azok mérséklődést mutatnak, de azért még mindig egy jóval magasabb szinten látható a normalizáció, mint mondjuk néhány évvel korábban volt. Tehát én azt gondolom, hogy itt az összességében azért még így mindig inkább pozitívnak számít. És talán, amit a MOL kapcsán még ki lehet emelni, ami szintén pozitív, hogy az előrejelzések is megmaradtak, tehát hogy a menedzsment továbbra is azt gondolja az idei év kapcsán, amit ugye korábban is kommunikált, és számok szintjén ugye ez CCS EBITDA-ban alapvetően egy 3 milliárd dolláros szintet jelent, tehát hogy összességében a MOL ugye ebbe az irányba ezzel az első negyedévvel tett egy lépést, és nagyjából azt gondolják, hogy ez továbbra is reálisan elérhetőnek tűnik, tehát ilyen szempontból azért a MOL-nál a kilátások kapcsán olyan nagyon nagy negatívumokra nem került sor, sőt, tehát én azt gondolom, hogy inkább a pozitívumok listáját sikerült ezzel a gyors jelentéssel megerősíteni.
Növekedés tekintetében szépen teljesített a fogyasztói szolgáltatások divízió is, illetve behoznám ide még a körforgásos gazdálkodást, ami némi meglepetésre immár közel 5 milliárd forintos nyereséget ért el. Értelemszerűen ez elhanyagolható nagyságrendileg a teljes MOL csoport eredmény termelő képességéhez képest, de talán mutatja a jövőbeli tendenciákat. Te hogy látod, mennyire lesz ennek a két üzletágnak majd egyre hangsúlyosabb szerepe a MOL csoporton belül?
Hát valószínűleg igen, tehát hogy a MOL azért nyilván a profilját próbálja átalakítani, vagy valamilyen formában finomhangolni itt a következő években, hogy ez konkrét számok szintjén mondjuk a körforgásos gazdaságnál mikor jelent majd ugye egy masszív EBITDA termelést, az nyilván szerintem sok elemző számára azért ez kérdéses, de az, hogy összességében mik az irányok, hogy a MOL milyen irányba kíván elmozdulni, az szerintem egyértelműen látható.
Mit gondolsz az iparági környezetről? Azért, hogyha itt a második negyedévet nézzük, jelentősen változott maga a környezet, a különböző termékárak, például a szénhidrogén árak azok látványosan süllyedtek, miközben a petrokémiai, illetve a finomítói árések pedig nőttek. Mennyire tarthatnak ki ezek a trendek? Tehát például olajárak kapcsán van-e egyébként valami határozott véleményetek így előre tekintve, akár az idei évre?
Igen, az olajárak azok azért elég komoly kérdést jelentenek az elmúlt időszakban, azért látható volt egy jelentős csökkenés. Ugye itt szerintem sokan felteszik azt a kérdést, hogy mondjuk Trump esetében, mondjuk Trumpnak lehet-e valami hasonló elképzelése az olajárakat, illetően, hogy mondjuk próbálnák kicsit alacsonyabb szinten tartani, mondjuk az amerikai kitermelést felpörgetve, vagy akár egyébként más szereplők is, hogyha mondjuk növelik a kitermelésüket. Összességében talán azt elmondható, hogy a várakozás után egy kicsit lefelé módosultak itt az olajárak kapcsán, így a legtöbb elemző tekintetében, akár globálisan is. Korábban még mondjuk akár ilyen 70-75 dolláros olajárakról is beszéltek sokan, most már lehet, hogy csak ilyen 65-70 vagy 60-65 dolláros olajárakról beszélnek, tehát ebből a szempontból nyilván az olajcégek kilátásait, hogyha mondjuk upstream fókuszú olajcégekről van szó, akkor azért valamelyest mérsékli, de nyilván itt azért itt több tényező is van, főleg egy integrált olajcég esetében azért itt több hatás is érvényesülhet, és nem biztos, hogy egyből a legnegatívabbra kell gondolni.
Két blue chipünk van még, és közeledik a jelentés az ő esetükben is. Ugye itt a Telekomról és a Richterről van szó. Melyik sztorit találod érdekesen, de kezdjük akkor azzal.
Mindkettő érdekes szerintem, de akkor kezdjük mondjuk a Richterrel, mert ugye előbb lesz a Richter jelentés a jövő héten. Alapvetően azt várjuk, hogy azért nem lesznek rosszak ezek a negyedéves számok a Richter kapcsán sem. Aztán persze nyilván, hogy a konkrét számok hogy alakulnak, az majd ki fog derülni néhány nap múlva, de alapvetően arra számítunk, hogy a 10% körüli növekedést azért a bevételek fognak tudni produkálni. Ennek egy részét egyébként az hozhatja, hogy azért a devizahatások, tehát a forint árfolyamának a változása a kulcsdevizákkal szemben, azért az alapvetően kedvező volt a Richter számára, illetve azt is láttuk, hogy az már ugye tudott adat, vagy ismert adat, hogy a Vrél árértékesítés az hogyan alakult az első negyed évben, itt 10% feletti növekedés sikerült elérni ugye az EBV jelentéséből, ez már látható. Ha a dollár-forint változásokat is figyelembe vesszük, akkor akár az is elképzelhető, hogy ilyen 15-16% körüli mértékben, mondjuk a forintban kifejezve, mondjuk a CNS szegmensnek az árbevétele az akár növekedhet is, itt tavalyhoz képest, tehát hogy valószínűleg egy kicsit fölfelé húzhatja majd a növekedési számokat, de hogy összességében a szegmensek szintjén szerintem mi arra számítunk, hogy azért általánosan jó teljesítmény jöhet majd. Most nyilván az a kérdés, hogy akkor emellett milyen költségek, vagy költségszint alakul majd ki, hiszen azért a negyedik negyedében azért itt láthatóak voltak olyan számok, vagy olyan trendek, amelyek azért így sok elemzőbe kérdéseket ültettek el, hogy akkor milyen költség nyomással szembesült majd a Richter. Mi arra számítunk, hogy azért a költségek fognak növekedni, de talán nem olyan nagyon jelentős mértékben, és ebből a szempontból azért a profit számok kapcsán azért mi arra számítunk, mondjuk akár a tisztított eredményről, hogyha beszélünk, azért 10%-kal, vagy akár annál nagyobb mértékben is fog tudni majd emelkedni, talán a konszenzusnál kicsit optimistábbak vagyunk egyébként. De ami még szerintem fontos és egyértelműen kiemelhető, hogy azért a pénzügyi soron, ahol azért a devizahatások gyakorlatilag negyed évről negyed évre mérlektételek elszámolásából adódóan például azért itt hatást jelentenek, az egy jóval kedvezőtlenebb számot fog majd mutatni, mint tavaly az első negyed évben. Tehát, hogyha ezzel hasonlítjuk össze, akkor az egy picit igazságtalan lesz, és akkor emiatt látható az is, egyébként a konszenzus is azzal számol, hogy a nettó profit, vagy egy részvényre jutó eredmény, az EPS, kinek hogy tetszik, az azért az csökkenhet. Mi egy ilyen 7-8%-os csökkenést várunk profit tekintetében, de ez mondom, ez inkább ilyen egyszeri számíteli hatásra magyarázható, sem mint a fundamentumoknak a változásával, ott inkább ez a 10% fölötti növekedés, amire készülünk. Tehát ilyen szempontból majd egy ilyen vegyes jelentés lesz, amit elsőre nem biztos, hogy könnyű lesz értelmezni, de összességében a trendek, illetve a fundamentumok terén azért mi inkább optimisták vagyunk.
Térjünk is át akkor a Telekomnak a várható tényszámaira. Mennyire kerülhet elő meglepetés a meghatározó sorokon?
A Telekom nagyon-nagyon nagy meglepetéseket nem szokott az utóbbi időszakban okozni, és stabilan növekvő bevételeket szoktunk látni. Itt talán az első negyed év az most annak függvényében lesz majd érdekes, hogy január-februárban még érvényesült ez az infláció követő díjkorrekciós hatás, ugye március az már egy picivel ugye összetettebb lesz itt a bázissal, hogyha egybevetjük, akkor itt ez a jelentésből majd ki fog derülni, de azért így bevétel szintén negyed év során mi arra számítunk, hogy egy ilyen kb. 7% körüli bevételnövekedés az még reális lehet. És ugye ami igazából a jelentős pluszt fogja okozni, vagy véleményünk szerint a jelentős pluszt fogja okozni profit soron, hogy azért itt ugye eltörlése került a távközési pótadónak a mértéke, és ez a nagyjából 9 milliárd forint körüli hatás, ami negyedéves szinten látható, ez még pluszban meg fog jelenni. Ilyen szempontból a fő kérdés talán nem is ez jelenti már most, mert ezek viszonylag ismert dolgok, és szerintem a jelentésből is ez ki fog derülni. A kérdés az, hogy majd a következő negyed évek során majd milyen növekedési pályára lesz képes a Telekom, hiszen ugye itt az infláció követő díjkorrekciót ugye visszavonták, vagy felfüggesztették. Ebből a szempontból azért itt kérdéses, hogy milyen további növekedési többlet várható, de azért az adat iránti igény az szerintünk még látható, azért az okostelefonos penetráció is talán lassan még mindig növekszik. Itt azért vannak pozitív trendek, illetve a díjcsomagokban is történtek olyan módosítások, amelyek azért még érdekesek lehetnek, tehát nem feltétlenül kell azt vizionálni, hogy akkor majd nem fogja tudni növelni egyáltalán a bevételeit a Telekom, ennek azért több eszköze is van, hogyha valaki nagyobb csomagokra vált, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból azért több hatás érvényesül, de ez nyilván a jelentésből maximum olyan formában jelenhet majd meg, hogy akkor az előrejelzés kapcsán van-e valami konkrétum, vagy valami olyan változás, ami eddig nem volt ismert. Nem biztos, hogy egyébként már az első negyed év után kell erre készülni, tehát ebből a szempontból lehet, hogy olyan túlzott nagy meglepetést a Telekom gyors jelentése nem fog majd tartogatni.
A Telekom esetében már leesett az egyébként jelentős osztalékszelvény, viszont a többi blue chip esetében ez még előttünk van. Számítasz esetleg valamilyen osztalék rallira? A befektetők szeretik általában azért ezt a tavaszi időszakot.
Igen, lehet, hogy ez már megvalósult, vagy ha volt ilyenfajta elképzelése valakinek, akkor ezt már úgy mondjuk a prémium állampapír kamatok nagy kifizetése környékén ezt már megjátszotta ezt az elképzelését. Nem feltétlenül kell szerintem erre készülni, ezeknél a nagyon nagy papíroknál ilyen típusú rallira sor kerül. Sok esetben egyébként a közepesebb vagy kisebb méretű részvényeknél szokott látványosabban megjelenni ilyen osztalékok kapcsán. De az tényleg az osztalék kifizetések időszakában vagyunk. Ugye a Telekom kezdte a sor, de jönnek még a blue chipek, meg jönnek még más cégek is, akik az osztalékot ki fogják fizetni. Ebből a szempontból pedig nyilván ez, ha nem feltétlenül csak amiatt, hogy majd előtte egy nagy rally lesz, akkor hanem amiatt, hogy utána mondjuk esetleg másnap az osztalék szelvény leesése után mondjuk egy csökkenés látunk, valószínűleg majd izgalmat jelenthet a magyar piacon, és majd lesznek olyan árfolyam mozgások, így első ránézésre, ami sokaknak így megmozgathatja a fantáziáját.
Látsz esetleg olyan sztorit akár a közepes kisebb papírok között, amire érdemes lehet odafigyelni, vagy valamilyen szektor specifikus, vagy egyéb hír kapcsolódik hozzá?
Magyar piac felülteljesített az elmúlt időszakban azért különböző nemzetközi piacokhoz képest, az mindenképpen ráirányíthatja a figyelmet egyébként a nagy papírokon túl, adott esetben kisebb kapitalizáció, közepes kapitalizáció cégekre. Illetve szerintem ami még érdekes, hogy azért ha megnézzük az értékeltségeket például a magyar, lengyel vagy cseh részvénypiacon, akkor azért azt látjuk, hogy ugye elég jelentős értékeltségbeli korrekció valósult meg itt az elmúlt években, és miközben egyébként mondjuk a cseh vagy a lengyel piac a korábbi magas, relatíve magas értékeltségükhöz képest 25%-kal van lejjebb, addig a magyar piac még mindig nagyjából egy ilyen 40%-os csökkenésben van legalábbis értékeltség szintjén. Most ha nyilván ez csak 25-re vagy 20-25% közelébe emelkedne vissza, akkor a 6,8-as paperánk az 8 lenne, tehát az nagyjából azt jelenteni, hogy a 20%-kal lenne nagyjából magasabban a BUX-nak az értéke. Egyébként, hogyha a saját intézményi célárainkat nézzük, ott is nagyjából egy 10-15%-kal magasabb szinteket látunk. Tehát hogy ilyen szempontból azért a kilátások nem rosszak, és ha ezt egyébként sokan látják majd, akkor könnyen lehet, hogy nem csak a vezető nagy papírokat, hanem egyébként általánosan ezeket a kis közepes kapitalizáció cégeket úgy megpróbálják majd csipegetni akár nemzetközi, vagy akár a magyar befektetők.
Tehát érdemes azért továbbra is figyelemmel követni a részvényeket, részvénypiacokat. E téren egyébként változott-e valami most az elmúlt heteknek a ralliával, vagy továbbra is az látszik, hogy az állampapírokhoz képest egyébként egy egészséges részvénykitettségnek a tartása az indokolt lehet?
Igen, tehát a diversifikáció az nyilván fontos, tehát hogy az látszik, hogy azért a részvénypiacoknak a volatilitása az magával hozza azt is, hogy ha valaki csak részvénybe gondolkozik, akkor ott elég komoly kockázatokat is kell futni. Azt szerintem az elmúlt hetek abszolút megerősítették, és nyilván elég óvatosnak talán sose lehet lenni. De persze, tehát a részvénypiacon én azt gondolom, hogy főleg, hogyha a növekedési kilátások sem sérülnek érdemben, akkor mint reál eszköz, gyakorlatilag azért továbbra sem olyan rosszak a kilátások. Talán úgy néz ki most akár értékeltségi alapon is, különböző makrogazdasági trendek alapján, hogy a régi jós kilátások azért nem festenek rosszul, és akkor értelemszerűen az értékeltséggel párosítva, meg hogyha ránézünk például akár most a friss gyors jelentési számokra, talán ezeket mintha megerősítve éreznénk most.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.